misinek a bizonyságtétele fogott meg, amikor ott van benne a félelem, hogy marad vagy nem. Én is egy olyan cégnél dolgozom, ahol nem olyan túl régen jelentették be, országos szinten 1200 embert fognak elbocsátani. És hát nem mondom azt, hogy nem szorult egy kicsit a gyomrom. Aztán megbeszélgettük odahaza a feleségemmel, hogyha Isten ott akar látni, akkor jöhet a postának a vezérigazgatója, és államtitkár, és miniszterelnök, és bárki, ha Isten azt akarja, hogy maradjak, akkor ők sem fognak tudni megakadályozni abban, hogy ne maradjak. Pál apostol mondja valahol, hogy akár élünk, akár halunk, a stresszel kell együtt élni. Az úréi vagyunk. És én ebbe a hitbe kezdem el a mai szolgálatomat itt közöttetek. Az úré vagyok, és ezzel a bizalommal álltam fel ide. És amikor felálltam ide, hirtelen az a kérdés merült fel bennem, hova lett a gyülekezet? Ja, közben kivonultak a gyerekek. Na, hát magamról annyit, hogy Komáromban élünk, most vagyunk túl egy gyülekezetváltáson, és ilyen módon a győri Hajnalcsillag baptista gyülekezetnek lettünk a tagjai, ízlelgetem még ezt a nevet, durván egy éve járunk oda, és nagyon jó volt. Ez azért fontos, mert nagyon fontos egy olyan gyülekezet tagjának lenni, amelyik élhal az Úrért. És ezt tapasztaljuk meg a győri gyülekezetben, élünk, halunk az Úrért. A tegnapi nap folyamán éppen egy mennyegzőn vettünk részt, úgyhogy elég sűrű hétvégénk volt, Solton, az ott lent délen, ahol már a madársa nagyon jár, ott voltunk, és onnan hozzuk a köszöntéseket. Isten áldja meg a testvéreket, ezt üzenik a frissen házasulandók, aki a Szabadság Krisztusban konferencián részt vette, találkozhatott velük. Hogyan kerültem én velük kapcsolatba? Előzetesen még annyit szeretnék elmondani. Egy internetes misszióban vagyok benne, durván olyan 3 éve. És ők hát úgy bekapcsolódtak ebbe a dologba, érdeklődtek Krisztus iránt, és gyakorlatilag olyan heti 1-2 alkalommal interneten keresztül ilyen meetinges szoftveren keresztül szoktunk beszélgetni. Nagyon jó kis alkalmak. Közben jött ugye a Covid, nagyon nagy haszna volt ennek a találkozásnak, mert minket ez már készen talált, ez a járvány. Tehát nem akkor kellett kialakítani azt, hogy mi találkozzunk valamilyen formában, hanem a rendszer adta magát. Na most, amikor Isten dolgairól beszélgetünk, Istennel találkozunk, akkor annak mindenképpen van egy következménye, egy legalábbis biztosan. Azt szoktuk ugye mondani, hogy menjünk az Úrhoz, ahogy vagyunk. Ez megvalósulhat, és hogyan fogunk távozni az Úr elől, ahogy vagyunk? Megváltoztat bennünket. Ők is, a barátaink is túl vannak egy életrendezésen, és a házasságkötés ennek az életrendezésnek a része. És hamarosan, májusban be fognak merítkezni. Ez a következő dolog. Beépülnek az Isten országába, és viszik azt a szolgálatot tovább, amire Isten elhívta őket. Így működik. No, ezt szerettem volna előzetesen elmondani, és akkor utána jöhetne az Isten igéje, amiért igazából közétek jöttünk, és kiálltak itt a testvérek, Misi, a másik testvér, és én szépen úgy gondolatban, oké, akkor ezt már elmondták, ezt is elmondták, úgyhogy mehetünk haza. Na nem, azért nem ennyire zűrös a dolog. Na, szeretném megkérdezni tőletek, testvérek, hogy mit tudtok arról, hogy ki az a 10 legvédettebb ember 2023-ban a világon? Hangosan? A legvédettebb. Na, nézzük sorban. A legvédettebb elnök. Biden elbújhat. Ő nem. Putin. A legvédettebb milliárdos. Soros a ezredik se. Tehát ő nem tényező. Ő, kérem szépen, Donald Trump. Aztán a leginkább védett diktátor. A Putyin az már leszerepel, tehát ő nem. Kim Jong-un. Dél-koreai diktátor. Ő a leg jobban védett. Észak-Korea, igen. Leginkább védett magánszemély. Ő a harmadik Károly. Neki magánhadserege van. Tehát nem a állam védi, hanem neki magánhadserege van. Aztán, hogy igazad legyen, Bence, a legvédettebb vallási vezető, a pápa, így van. Na, és most jön a vicces dolog, a leginkább védett emberi test. Vladimir Iljics Lenin. A emberi testről van szó, aki ugye már nem is tud róla egy jó ideje, hogy őt védeni kell, de őt védik. Aztán a leginkább védett vezérigazgató. Cuki bácsi, igen. Aztán a leginkább védett celeb, na ennek a nevét nem tudom kimondani, egy házaspárról van szó, akiket megtámadtak, és onnantól kezdve milliárdokat nyomnak be abba, hogy őket védelmezzék. Aztán a leginkább védett fogoly, ő egy drogbáró, El Chapo. Drogbáró, hát ő neki a védelméről az állam gondoskodik. Na, és akkor a végére a 10. figura, egy etióp lány, a legvédettebb lány. A történet a következő. Elrabolták ezt az etióp kislányt, egy 12 éves kislányt, elrabolták, és hát durván egy hétig fogságban volt valahol. És hát mindent bevetettek annak érdekében, hogy felkutassák, meg is találták. 4 oroszlán védte. Elmenekült a fogvatartó, tehát ez a Haramia banda, és hát ott dünnyögött, ott siránkozott ez a kislány, és a 4 oroszlánya a védelmébe vette. Nem lehetett megközelíteni. Ő a legvédettebb kislány. Na, hát igazából ez csak egy kis bemelegítő volt ez a történet. Ma egy olyan királyról szeretnék beszélni nektek, aki szelid, ugyanakkor minden hatalom az övé, és a legvédettebb VIP személy. Kitalálhatjátok, kiről van szó. Jézus Krisztusról valóban. Olvasunk igét. A János evangéliumánál nyissuk meg Isten igéjét, a 12. fejezetet. János evangélium a 12. fejezetből szeretném a virágvasárnapi igéket olvasni, a 12-től 19. versig. Aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallottam, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogy megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsült, visszaemlékeztek arra, hogy ez történt vele, ami megvan írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Imádkozzunk. Áldott Istenem, add, hogy megértsük a világvasárnak a csodáját, add, hogy oda tudjuk adni a szívünket te neked, add, hogy meg tudjam nyitni a számat a te igédnek a hirdetésére, hogy megértsük a te szavadat. Atyám, a Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. No, hát egy kicsit erről lemaradtunk. Hát van, igen. Na, ő az a kislány, akit védtek az oroszlánok. Hát ez lenne az a kép egy világvasárnapi reprodukció, és nem igazából a világvasárnapnak a történeti jellegét szeretném hozni. Igazából egy kis önismereti képet szeretnék felrajzolni azokról az emberekről, akik ott és akkor jelen voltak ezen az eseményen. És természetesen szeretném azt is, hogyha utána át tudnánk jönni az itt és mostba. Mert igazából az ott és akkor értelmezhető a számunkra, hogyha bele tudjuk helyezni saját magunkat ebbe a képben. Kik voltak jelen ebben a történetben? Hogyha a történetnek a környezetét, a szöveg környezetét vizsgáljuk, akkor arról van szó, hogy készülnek az emberek a páskára. A páska ugye a mai szóhasználattal élve a húsvét. Készülnek a páskára, és Jézus is emiatt megy Jeruzsálembe. És Jeruzsálembe rengeteg ember van. Mi ennek a rengeteg embernek a célja, akik ott vannak, akik felmennek Jeruzsálembe? Viszi őket a törvény. Azért mennek oda, mert minden zsidó ember számára előírás, hogy eljussanak legalább egyszer Jeruzsálembe. Függetlenül attól, hogy hol élnek. Lehet, hogy éppen a nagy-nagy messzeségben élnek, mondjuk kereskedők, akkor is úgy kell alakítsák az életüket, hogy eljussanak Jeruzsálembe. Törvény írja elő számukra. A nagy sokaság kifejezés azt jelenti, hogy csomó hithű vagy vallásos ember szépen elzarándokol Jeruzsálembe. Számukra előírja az ige, hogy ott legyenek. Ez a meghatározó a számukra. Manapság, hogyha látunk embereket különböző rendezvényeken, akkor azt láthatjuk, hogy elmennek egy eseménynek a kedvéért. Lehetett ezek között az emberek között olyan, aki csak páskakor volt hithű? Belefér. Ott van egy csomó ember, aki vagy meggyőződésből, vagy szokásból megy el Jeruzsálembe. Aztán ott van ebben a sokaságban, az is ott van, hogy hallottak arról, amit Jézus cselekedett. Feltámasztotta Lázárt a halálból. Hát emiatt meglehetősen respektálták Jézust. Kíváncsiak voltak rá, találkozni akartak vele, meg kezdet akartak vele rázni. Ez szuper volt Jézus. Az előzményben olvasunk egy családról, a betániai Lázárról, az előző sztorinak ugye a főszereplője meghalt, és Jézus feltámasztotta. Olvasunk Mártáról, aki igazi háziasszony volt. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy amikor vendégséget rendeztek, akkor jól menjenek a dolgok. Mind a 26 fogás elkészüljön, megízlelt minden ételt, rábólintott, és felszolgált. Ő. A nő. Ez zsidóéknál nem volt szokás. Nem a nő szolgált fel. De Márta úgy gondolta, hogy neki mindenképpen fontos ez a dolog. Neki kell felszolgálni. Nem várhat ő senkire. És nagyon hálás Jézusnak. Nagyon hálás azért, mert hát az ő testvérét feltámasztotta. Szeretetből jött oda Jézushoz. Szeretetből szolgált. Szeretetből készítette ezeket az ételeket. És aztán ott van Mária, aki egy nagy értékű illatszerrel megmossa Jézusnak a lábát, és a saját hajával törli meg. Ez is a hálának a kifejeződése. Van, aki a konyhába mutatja meg az ő szeretetét, és van, aki ilyen módon. Aztán jelen vannak ennél az eseménynél a tanítványok, akik semmit nem értenek. Nem értik, hogy mi történik. Nem értik azt, hogy miért vonul Jézus be Jeruzsálembe. Ő nagyon sokat beszélt arról, hogy őt meg fogják ölni. Akkor minek megy Jeruzsálembe? Nem lehetne ezt kikerülni valahogy? És nem értették a proféciákat se. Ezekre hivatkozott Jézus nagyon sokat, hogy meg van írva, hogy neki meg kell halni. Nem értették. Majd a feltámadás után. És jelen van a tanítványok között egy Júdás nevezetű tanítvány is, aki maga volt a kritikus. Nehezményezte, hogy Mária rápazolt 300 dénár, azaz több százezer forint értékű illatszert Jézusra. Ezt lehetett volna a szegényekre költeni. Nem értette Judás a bármikor cselekedhető dolgot, esetleg el lehet hagyni, és koncentrálni arra, ami itt és most cselekedhető. Jézus felé szolgálni egyszer lehet ilyen módon. És maradnak, kimarad ki. Azt mondja, hogy a sokaságot kitárgyaltuk, a tanítványokat, Judást kitárgyaltuk, a Lázár családját kitárgyaltuk, a farizeusok, akik irigylik a másik szolgálatát. Irigylik Jézust, mert népszerű. Irigylik, mert Isten van vele. Haragszanak rá, mert cselekedeteiket, mármint az ő cselekedeteiket néven nevezi. Készek még annak a lehetőségét is megfontolni, hogy félreállítsák az útból azt, akit Jézus feltámasztott a halálból. Elhatározták Lázárnak a megölését. Zsidók. Hithű zsidók. Jó kis társaság, nem? Nézzük ezt a bevonulási jelenetet. Három kifejezésre szeretném felhívni a figyelmet. A pálmaágak, a hozsánna, meg a szamárcsikó. Mindegyikről volt szó, úgyhogy csak röviden. A pálmaágak azok az eszközök, amit ugye leraktak a földre, és ezen vonult be a dicsőség királya. A másik, pedig a hozsánna. Mit jelent a kifejezés? Dicsőséget adunk Jézusnak. Nagyjából ez ül be a 21. századi embernek a gondolkodásába. Valójában a felkiáltás, ez a szó, hogy hozsánna, a görög szó azt jelenti, hogy szabadíts meg, ments meg, segíts meg. Valahol érezték az emberek, hogy nekik nagyon nagy segítségre van szükségük. Valami olyan dologban vannak benne, olyan élethelyzetben, amiben segítségre van szükség. Éppen ezért hozsannáztok. A 118. Zsoltárból való egy idézet, amit szeretnék kiemelni. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Hozsánna. Megszabadítottál, ugye ez héber kifejezéssel Jeshua, vagyis Jézusnak a neve. A tisztességet tévők néven nevezték, és szerepén nevezték Jézus Krisztust. A nevét is, és a cselekedetét is összefoglalták egy szóba. Te vagy a szabadító. Aztán szó van itt a szamárcsikóról. Aki harcba megy, az lóháton megy. Aki békességet hoz, sálom. Nos, ő szamárcsikó megy. Jézus békével jön. Azért jön, hogy nekünk békességünk legyen Istennel. Azért jön Jézus, hogy amikor összeszorul a gyomrunk a különböző dolgok miatt, utalnék egy fél gondolat erejéig a bizonyságtételekre, akkor jöjjön Jézus, és azt mondja, hogy én itt vagyok. Mert támogatlak, megszabadítalak, minden rendben lesz. Sálom. Nem értette ezt meg mindenki. A tanítványok is csak a feltámadás után ismerték fel Jézusban a messiást, a szabadítót, az üdvösséget. Jézus az üdvösség. És ugorjunk 1-2000 évet, mi a helyzet itt és most. Ahogy ott, és akkor három csoport volt jelen, ez a három csoport van jelen ma is. Nem akarok ünneprontó lenni, de itt Sopron, második Rákóczi Ferenc utca 6 szám, ugye? Vagy 41 szám alatt is. Ez a három csoport van jelen. Vannak, akik megtapasztalták a saját életükben az Isten szabadítását, az üdvösséget. Ők azok, akik boldogan tudják kiáltani a szabadítót, az ő a magasztaló kijelentéseket, tudják énekelni boldogan, hozsánna. Aztán vannak, akik ismerik Jézust, de nem értik, hogy miért is kellett Jézusnak a kereszten végezni. Akik nem Jézusban ismerik fel az üdvösséget, nem hitáltal a kegyelemből, hanem igyekeznek valamit csinálni, Bennük van a csinálásvágy. Azt gondolják, hogy ha ők valamit csinálnak, akkor megdolgoztak az üdvösségért. Megvásárolták esetleg az üdvösséget. Vagy megérdemelték valami módon az üdvösséget. Persze ők is hozsánnáznak, bár nem értik ennek a szónak a valódi jelentését. Tehát vagy kegyelem, vagy cselekedet. Ha cselekedet, akkor nem fogok átférni azon a szűk kapun. Ha kegyelem, akkor már benne vagyok. Nagyon sokszor gondolkodunk azon, hogy mit kellene nekem csinálni azért, hogy Isten szeretetét élvezzem. Mit kellene csinálnom? Hozzáfordulni. Engedni, hogy szeressen. Engedni, hogy magához öleljen. És megértenénk rögtön a hozsánnának a jelentőségét. Vannak a judáspártiak, tovább lépve, itt a csoportokban, akik kritizálják azokat, akik hálájukat fejezik ki a szabadító Krisztus felé. Azokat kritizálják, akik azért szolgálnak, mert megszabadultak, szeretetüket így tudják kimutatni. Mint akkor és ott a Mária és Márta, meg nagyon sokan. Aki kész volt odaadni mindenét, egy egész vagyont azért, hogy megmossa Jézus lábát. Lehet kimutatni ezek felé, a szolgálók felé, hogy helytelen, amit csinálnak, lehet megszomorítani az életüket. Bebizonyítani nekik, hogy a szolgálat, amit végeznek, az nem elég perfekt, nem elég tökéletes. A dicsőítő nem énekel elég szépen. A zenész? Á, félre játszott megint. Holnaptól már nem te játszol. A prédikátor? Nem a Szentlélek kenete alatt prédikált. És beszélhetünk a ma jelenlévő farizeusokról is. Azokról is szó lehet itt, akik jól megbírálják más istenfélő ember szolgálatát, de ők maguk nem állnak bele. Nem mutatják meg, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Szóval van itt azokról a karaktergyilkosokról, bocsánat, de nem jutott jobb szó az eszembe, akik mások szolgálatát ellehetetlenítik. Felmerül a kérdés, hogy kedves barátom, testvérem, magadra ismertél-e valamelyik csoportnál? Van egy örömhírem ma számodra, bármelyik csoportba tartozol. Bármelyik csoportba. Az üdvözítő Krisztus a te királyod is akar lenni. Téged is megajándékozott az ő vagyonával, talentumával. Ugye a talentum az a ajándék, hogy egy kicsit visszautaljak, amikor ugye a gazdag ember a vagyonát szétosztotta. Mindenki kapott. Mindenki kapott. Ebből kifolyólag azt lehet mondani, hogy akinek Jézus kiosztotta a vagyonát, nem mondhatja senki, hogy én nem kaptam. Tehát nem mondhatja senki azt, hogy én nem csinálom, mert bocs, én alkalmatlan vagyok, én nem rendelkezem az Isten ajándékaival, de rendelkezünk az Isten ajándékaival. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük, de ez egy másik ige hirdetésnek a témája. Tehát azt akarja, hogy cselekedjünk az ő dicsőségére. Lehet, hogy egy kicsit problémás a szavad, kicsit fals a hangod, de ő azt ígéri, hogy munkálkodni fog rajtad keresztül. Mózes, mi volt vele a probléma? Emlékszünk? Nem tudott beszélni. És tudta vinni az üzenetet. Oké, volt egy kis segítségre szüksége, meg volt a segítség, de vitte az üzenetet. És lehetne sorolni tulajdonképpen ezeket a bibliai személyeket, akiknek egytől egyig volt valamilyen problémája, de az Isten ott volt vele. Isten azt ígéri, bármelyik csoportba is tartozunk, bármelyikbe, hogy meg akar ajándékozni, készen van a számunkra az ő ajándéka, készen van, meg kell ragadni, és csinálni kell. Ma úgy érzed, hogy még nem vagy erre elég alkalmas. Lehet. De azt mondja Pál apostol, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Még nem vagyok rá alkalmas. Nekem még tanulnom kell. De az a jó hír, hogy Krisztus elkezdte benned a jó munkát. Elkezdte. Megmunkálás alatt lévő munkadarab vagy. Megmunkálásra való munkadarab vagyok. És az az ígérete az Istennek, hogy a Krisztus napjára, arra a napra, amikor visszajön, a felkészítésünk, a kiképzésünk befejeződik. És addig? Addig itt van Sopron városa, hány ezer lelkes? 100 000 ember. 100 000 ember arra vár, hogy hallja az Isten üzenetét. 100 000 ember arra vár, hogy bemutassuk neki az Isten dicsőségét. 100 000 ember arra vár, hogy bemutassuk nekik, amikor a legnagyobb trébe vagyunk, gazdasági válság, betegség is lehetne sorolni, ebbe a helyzetbe hogyan kezeljük le a problémákat. Összeomlunk, mert esetleg kirúgnak bennünket a munkahelyről, összeomlunk, mert esetleg halálos betegség van, kilátásba, vagy felnézünk Istenre, és oda tesszük az életünket az ő kezébe. Erre vár ez a város, hogy demonstráljuk számukra Krisztust. Kedves gyülekezet, ma, amikor innen hazamegyünk. Én azt kívánom, hogy ez a csoportosítás zsongjon ott a füledbe, szívedbe. És ha felismered magad esetleg valamelyik olyan csoportba, ami hát nem igazán szuper, akkor is van egy jó lehetőség. Odaállni Isten elé, Uram, tegyél át a másik csoportba. Osztályt szeretnék váltani. Van erre lehetőség. Krisztusnál van. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Amen.